és figyelemmel azt a szent igét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 12. fejezetében, a 22. verstől a 32. versig a következőképpen. Isten igéje így szól hozzánk. Tanítványaihoz pedig így szólt. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Mert több az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Nézzétek meg a hollókat. Nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál? De aggodalmaskodásával ki tudná közületek akár egy arasznyival is meghosszabbítani életét. Ha tehát a legcsekélyebbre sem vagytok képesek, miért aggódtok a többi miatt? Nézzétek a liliomokat, miként növekednek. Nem fáradoznak, nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. Ha pedig a mező füvét, amely ma van és holnap a kemencébe vetik, az Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket kicsinhitűek. Ti se kérdezzétek tehát, mit egyetek vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok. Mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik. A ti atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek. Amen.
Szívembe jöjj, szívembe jöjj, jöjj szívembe most.
A mai Isten tiszteletünkön egy nagyon jól ismert, és azt gondolom, hogy egy szívet nagyon könnyen megszólító igeszakasz áll most előttünk. Hát, vegyük már vissza egy kicsit, mert engem annyira zavar a figyelemben, hogy búg az egész mikrofon. Köszönöm szépen, akkor inkább ne legyen. Központi témájának a mai igehirdetésnek a felolvasott igeszakasz utolsó versét gondolom. Az utolsó vers pedig így hangzik, keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek. Az Isten országának előtérbe helyezése az ember életében. Ennek az igeszakasznak ezt vélem a központi mondani valójának. Az Isten országának előtérbe helyezése. Mert bár valószínű, hogy a legtöbb ember ezt az igét hallva azt gondolja, hogy a központi témája az aggodalmaskodás, ezzel szemben az isteni gondviselés, mely urrá tud lenni a mi aggodalmaskodásunkon. És természetes, hogy szó van ebben az igében az aggodalmaskodásról, szó van az isteni gondviselésről, és ezekről is szeretnék szólni. Mégis azt gondolom, hogy az elsődleges kérdés úgy hangzik a mai istentiszteleten, hogyha rangsorolsz a te életedben, fontossági sorrendet állítasz föl, és valljuk be őszintén, hogy ez a mindennapjainkat átjárja, hogy fontossági sorrendet állítunk, mert millió dolgunk van, és állandóan mérlegelünk. Mi fontosabb? Egy tanár felteszi azt a kérdést, most mi fontosabb, hogy kijavítsam ezt a dolgozatot a gyerekeknek, vagy elmenjek az orvoshoz, ahova időpontom van, és persze lehet mind a kettőt meg kellene oldani, de lehet, hogy nem fér bele az időbe mind a kettő. Lehet, hogy belefér, de nem fér bele. És mérlegelünk, hogy hogyan állunk az időnkkel, mi fér bele és mi nem fér bele. Mi fontosabb, hogy most elolvassam ezt a dolgot, vagy főzzek, vagy elmenjek és megvegyem az ennivalót, mert azt megoldhatom másképp is. Kinél mi áll a fontossági sorrendben? Van, akinél például a vasárnapi ebéd elképzelhetetlen, akkor aznap főtt levessel, leves nélkül. De nem tudják elképzelni, hogy azt szombaton is el lehet készíteni, és vasárnap is meg lehet enni. Miért? Mert annyira rögzülve van, hogy az egy nagyon fontos eleme a vasárnapnak, a vasárnapi ebéd. Ez csak egy kiragadott példa volt, de hallottam már ilyet. Van, akinél nagyon fontos dolog az, hogy amikor föl kell, akkor olvassa az Isten igéjét. Van, akinek ez annyira nem fontos. Aztán van, akinek az fontos, hogy leüljön a gyermekével tanulni, amikor otthon vannak, mert most arra nagy szükség van, hogy tanuljon a gyermekével. Van, akinek pedig az fontos, hogy ő elmenjen sportolni, és karban tartsa a testét és az egészségét. Van, akinél az étkezés áll nagyon központi téren, mert az egészsége miatt nagyon oda kell figyelnie az étkezésére, vagy egy betegsége miatt, vagy éppen azért, mert szeretne leadni kilókat. Mindenki folyamatosan rangsorol, hogy mi fontos neki. És fölállítjuk ezt a rangsort, és csináljuk a dolgainkat, és sokszor én is elveszem ebben, megmondom őszintén, elveszem ebben, hogy most mi fontosabb, hogy anya legyek, és tanuljak a gyermekemmel, háztartásbeli asszony legyek, és főzzek, vagy menjek el, és vegyek valahol kaját, takarítsak, mert már elég nagy rendetlenség van otthon, ige hirdetést írjak, vegyek elő egy kommentárt, és olvassam, és akkor még sorolhatnám az összes többit. Mindannyian ebben élünk, ebben vagyunk, ebben mozgunk, és mindannyian állítunk föl egy rangsort, hogy most mi fontosabb. Épp akkor, abban a helyzetben. És vannak persze rutinszerű dolgok, amelyeket nem lehet nem megtenni, hanem életünknek a része, és például, ha valakinek munkája van, akkor az fontos, hogy a munkáját becsülettel, tisztességgel elvégezze. És még ha megadatik hozzá, hogy jó kedvel is, és jól érdekel, az a legcsodálatosabb, hogyha azt, amit teszek, amit csinálok, ami rám van bízva, azt nem úgy teszem, mintha egy mázsás teher lenne rajtam, hanem olyan jó szívvel és jó lélekkel, és felszabadultan, mert öröm azt tenni. És azt kell, hogy mondjam, hogy mindezen dolgaink közepette az a kérdés, hogy Isten országa hol áll a mi életünkben. Mert ettől függ nagyon sok minden dolog. Nagyon sok minden más dolog ettől fog függni az életünkben. Amikor az Isten országát keresed, vagy mondjam így, az Isten akaratát keresed, ezt így fordítanám, amikor az Isten országát keressük, akkor az ő akaratát keressük, akkor az ő akaratának megértéséhez kell, hogy legyen Isten és az ember között egy lelki kapcsolat. kell, hogy legyen Isten és az ő embere között egy bizonyos kommunikáció. És olyan jó volt, tegnap részt vettünk egy egész napos reggel, 6-kor mentünk, este 8-ra értünk, országos hittanversenyen a Hittudományi Egyetemen. Egy nagy busszal mentünk, és hát az az igazság, ilyenkor azért mi lelkészek összefutunk lelkész kollégákkal, akikkel viszonylag ritkán szoktunk találkozni. És nekem olyan csodálatos élményem volt a tegnapi nap, hogy összetalálkoztam az egykori szobatársammal, az egyik egykori szobatársammal, akivel ott a kollégiumban mi együtt laktunk, és egy olyan jót beszélgettünk, és bizonyságot tett nekem arról, hogy Isten milyen csodálatosan vezeti most. Elmondta, hogy Isten hogyan szól hozzá. Hogy azt mondta, hogy a legnagyobb mélységeket járja meg, és a mélységet nem kívánja senkinek, de azt az igét megértette, hogy sem magasság, sem mélység nem választhat el bennünket az Isten szeretetétől. Azt mondta az neki az életében most az elmúlt hónapokban együtt volt jelen. Hogy a legnagyobb mélységeket élte meg, ugyanakkor abban a legnagyobb mélységben azt élt át, hogy Isten a legnagyobb magasságokra helyezi, hogy vele van. Hogy abban a mélységben, abban a nyomorúságban, abban a fájdalomban, ami érte, több haláleset is volt a családokban, és több megtérés is történt a családjukban, és a szolgálatában is olyan csodálatos dolgokat élt át, azt mondta, hogy amikor a legnagyobb mélységben volt, akkor érezte leginkább, hogy Isten mennyire ott van vele, és mennyire meg tudja erősíteni, és a magaslatokra helyezi. Isten akaratának, tehát a megéléséhez szükségszerű, hogy legyen Isten is köztem egy kapcsolat. De induljunk ki onnan, hogy milyen is az ember. Az ember Istentől elszakadva születik erre a világra. Isten az, aki keresi az embert. Eljött értünk Krisztusban, és ezért az embernek van lehetősége Istennel újra kapcsolatba kerülni. Tehát nem azért kerülhetünk Istennel kapcsolatba, mert mi annyira azt akarjuk, hanem azért, mert ő eljött értünk Krisztusban. Persze, ahhoz, hogy ez a kapcsolat Isten és ember között létrejöjjön, ehhez kell az ember részéről is a nyitottság, a keresés Isten irányába. Mint amikor egy férfi keresi élete párját. Lehet, hogy egy kicsit sántít a példa, de nagyon sokszor Isten a vele való kapcsolatot a házassággal hozza párhuzamba. Hogy a házassághoz is két fél kell. Kell egy nő és kell egy férfi. És mindkettőnek igent kell mondaniuk erre a kapcsolatra. Csak is így jöhet létre a szövetség, a házasság. Isten és ember között is szükséges, hogy az Isten már régen kimondott igenyére, mert hogy Krisztusban Isten az emberre igent mondott, hogy igen, ő szeretne az emberrel kapcsolatban lenni, erre az ember is egy igennel válaszoljon Istennek. És akkor előtérbe kell helyezni Istent az életünkben. Ha csupán ott kullog valahol, akár hányadik helyen az életünk rangsorában, akkor nem tudja Isten vezetni a mi életünket. Két ember között is, hogyha a házasságban neked, így mondom, a párkapcsolatok területén, vagy az emberi kapcsolatok területén neked nem a párod lesz a legfontosabb, nem a családod lesz a legfontosabb, akkor előbb-utóbb ott fognak jönni problémák. Mert kell, hogy érezze az a másik, hogy te neki a legfontosabb vagy, emberi kapcsolatokat tekintve. Hogy nincs fontosabb annál, hogy ő feléd a szeretetét kimutassa. Ha pedig nem engedjük át ezt a legfőbb helyet Istennek,
az első helyet, akkor Isten nem tud bennünket vezetni. Ezért fontos, hogy Isten az életünkben ott legyen, ahol lennie kell. Fontos, hogy ha rábízzuk az életünket, akkor keressük az ő akaratát, keressük az ő országát. Persze sokszor csetlik-botlik a hívő ember is ebben a dologban, az Isten akaratának keresésében, de olyan csodálatos azért az, hogy a hívő ember meg tudja tapasztalni azt, hogy Isten hogyan vezeti, és arról bizonyságot is tud tenni. Így visszatekintve az én életemre látom, hogy Isten olyan csodálatosan vezetett, amikor kollégiumba küldött, és el kellett engedni a szüleim kezét, és hogyan formált ott a kollégiumi szobán keresztül, a barátaimon keresztül, akik között volt komoly hívő lány, aki mondta nekem, hogy lehet másképp is imádkozni, nem csak úgy, hogy elmondom a betanult összes imát, amit ismertem, mert hogy én addig csak úgy imádkoztam. Isten formált. Aztán Isten vezetett, amikor az ember eljut odáig, elér odáig, hogy Uram, akkor mit cselekedjek, mit végezzek ebben az életben, mi az, amit te szeretnél, hogy én tegyek, hogy mit csináljak, hiszen mindannyian dolgozunk és végzünk valamilyen munkát, valamilyen szolgálatot. Akkor Isten egyértelműen a teológiára irányított, és Krisztiánnal is olyan csodálatosan ismertük meg egymást, hogy hamarabb volt az ő neve, és elérhetősége a pénztárcámban egy papíron, mint hogy ismertem volna őt. Mert Isten olyan csodálatosan egymáshoz vezetett bennünket. De azért azt hadd mondjam el, hogy ez mind úgy volt, hogy az én életemben nagyon is előtérben volt az Istennel való kapcsolat. Akkoriban én középiskolás koromban minden áldott nap órát, volt, hogy órákat olvastam az igét. Tanulmányoztam. És megragadta a szívemet. És szolgáltunk. És valahogy mindig az igébe kapaszkodtam. Amikor kétség volt a szívemben, hogy jó úton járok-e, hogy valóban Istenhez tartozom-e, mindig megerősített valamilyen igén keresztül. Olyan sokszor került elém az az ige, hogy légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek koronáját. És miután nagyon sokszor elém jött ez az ige, megértettem, hogy az Istennel való kapcsolatban Isten tőlem ezt az egyet várja, hogy hűséges legyek ő hozzá. Hogy ne jobbra hajoljak, balra hajoljak, meg azt mondjam, hogy ez is kell, meg az is kell, a világ is kell, meg a szórakozás is kell, hanem annyira egyértelmű volt, hogy Isten hűséget vár tőlem a vele való kapcsolatban. És tudtam jól, mert a Szentlélek megérteti az emberrel, hogy mi az, ami kedves Isten előtt, és mi az, ami nem. Azt a Isten a szívbe megadja, hogy az ember megértse egy idő után. Aztán olyan csodálatosan vezetett Isten Angliában is, amikor Angliában éltem egy évet. Egyszerűen csak azért mentem ki Angliába, mert tudtam, hogy nem kapok diplomát nyelvvizsga nélkül, itthon meg sem mertem szólalni angolul. Tudtam, ha én nem megyek ki, én itthon az életben nem fogok angolul beszélni. És akkor jött egy lehetőség, kimentem, egy évet kihagytam az egyetemen, és amikor oda kerültem egy családhoz, akik nem jártak templomba, meg kellett végeznem a dolgomat, meg nem volt ott, még gyülekezet se volt abban a faluban, meg semmi nem volt, ezt már lehet, hogy hallották tőlem a testvérek, akkor én mondtam ennek a családnak, nekem legalább egy biciklit adjanak, hogy el tudjak menni a legközelebbi faluba egy gyülekezetbe. Mert nekem gyülekezetbe mennem kell. Mert a szívembe az volt írva, hogy gyülekezeti élet nélkül a hívő élet elsorvad. Elsorvad. Hogy kellenek a hívő testvérek. És mentem gyülekezetbe, És Isten milyen csodálatosan gondoskodott, hát küldött oda egy olyan idős házaspárt, a Johnt és Valerit, akik ugyanabban a faluban laktak pár házzal arrébb, ahol én óperként szolgáltam. És akkor utána már nem kellett biciklivel járnom, mert ők mondták, hogy ők majd hoznak, visznek engem. Amikor megtudták, hogy teológus vagyok, és lelkész leszek, onnantól kezdve pedig mindent megtettek azért, hogy engem segítsenek, hogy a nyelvet megtanuljam. És amikor rájöttem, egy hónap alatt rájöttem, és gyakorlatilag 2 hónapig voltam ennél a családnál, hogy én itt eltölthetek 10 évet is, szerintem akkor se tanulok meg angolul, mert egész álló nap magyar szót hallok, igaz, angol földön vagyok, mert hogy ez egy magyar család volt, ahol dolgoztam. Akkor mondtam nekik, hogy ne haragudjanak rám, de nekem muszáj innen elmennem, mert én elsősorban a nyelvet tanulni jöttem ki, és itt mindent csinálok, csak a nyelvet nem tanulom. És ne haragudjanak rám ezért, de nekem ezért tovább kell lépnem, mert nekem 1 éven van megtanulni a nyelvet, nem 10. Úgyhogy megértették ezt, és John és Valerie azt mondták, hogy segítenek nekem. Ők indítottak engem erre, hogy kevés lesz ez a nyelvtanuláshoz, a velük való heti 1-2 órás találkozás. És aztán befogadtak, magukhoz vettek. Először csak úgy vettek magukhoz, az volt a megállapodás, hogy majd kerítenek nekem egy angol helyet, egy angol családot, ahova én mehetek dolgozni. És utána azt mondták, hogy ne menjek már el én onnan, mert ők úgy szeretnek engem. És aztán tényleg egy olyan angol munkahelyen dolgoztam, amit ők intéztek nekem angol fizetéssel, és Isten így a tenyerén hordott rajtuk keresztül, Johnon és Valerin keresztül. Tehát Isten akkor is vezetett, és gondot viselt. És most 30x akárhány évesen azt látom, hogy olyan csodálatosan vezettél, Uram, amikor itt volt Anikó, amikor úgy elérzékenyült az én szívem is, meg az övé is. Hát ő volt az a szobatársam, aki mondta akkor nekem 10 évesen, hogy Isten meg lehet úgy is szólítani, hogy elmondod neki a bánatodat, meg az örömödet. Hogy Isten egészen közel tud lépni az ember szívéhez. És látom azt, hogy Isten olyan csodálatosan hordozza az övéit is, bárcsak minél többen belépnének ebbe a kegyelembe, hogy nap mint nap megtapasztalnák, hogy más az élet Krisztussal, mint Krisztus nélkül. És azt gondolom, hogy kell ehhez az engedelmesség. És én nem azt mondom, hogy jaj, én milyen engedelmes vagyok, mert azt látom, hogy nagyon sokszor elbukom az engedelmességben. Nagyon-nagyon sokszor elbukom az engedelmességben, de azt látom, hogy az Isten kegyelme hozzám nagyon nagy. Jézus ezeket a szavakat, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, hogy mit tegyetek, mit igyatok, mivel ruházkodjatok, ezt a tanítványainak mondja. Nem a hitetleneknek mondja, nem a keresőknek mondja, hanem a tanítványoknak mondja. Miért? Hát pont azért, mert Jézus tudja a tanítványról, hogy a tanítvány is nagyon tud aggodalmaskodni. Ne legyen tehát olyan utopisztikus elgondolásunk, hogy teljesen ki tudja a hívő ember az ő életéből zárni az aggodalmaskodást. Nem, amíg él az ember ezen a földön, addig fog aggódni. De nem mindegy, hogy engem az aggódás megkötöz-e vagy sem, hogy mennyire tud uralkodni rajtam, hogy az aggódás uralkodik rajtam, vagy az aggódásomat én Isten kezébe tudom tenni. És ez a hétköznapokon fog megmutatkozni, amikor bíznom kellene ő benne, és a hitem próbára van téve. Amikor jön egy betegség, jön egy egzisztenciális nehézség, amikor váratlan nagy kiadás ér, és nem tudom, hogy hogyan fogok kijönni a hónap végéig. Amikor el kellene engednem a gyermekem kezét, de én nem tudom megtenni. Amikor keresi az ember a társát, és közben nem tudja elengedni az ő ideáját, és lehetne tovább sorolni. Jézus az ő tanítványainak életében szeretné kimunkálni, hogy minden körülmények között merjenek benne bízni. Belső békességet szeretne adni az ő tanítványainak a szívébe. Olyan békességet, ami nagyobb lesz a szívben az aggódásnál. És ha a békességem nagyobb lesz, mint az aggódásom, akkor a győzelem a békességé. És olyan csodát is át tud élni Istennel az ember, hogy Isten egészen elveszi, egészen kiveszi egy adott helyzetben az aggódást az emberi szívből. És az is bizonyos, hogy Isten a tanítványok szívében szeretné munkálni, hogy ne aggódjanak. Ne aggódjanak, mert Isten minden kétséget az övéivel van, minden kétséget kizárva az övéivel van, őrzi őket, vezeti őket, és gondot szeretne viselni ő róluk. No, de ezzel szemben milyen az ember? Alapvetően tele vagyunk aggodalommal. Úgy, ahogy erről az Isten igéje beszél, a legkisebb dolgokért képesek vagyunk aggódni. Aggódunk az életért, az ételért, az italért, az egészségért, a ruházatért, és még sorolhatnánk a listát tovább, akár estig is itt ülhetnénk, és hadd kérdezzem meg, hogy te most épp miért aggódsz? Vagy mostanában milyen kétség gyötri a te szívedet? Miért aggodalmaskodsz? Miért aggodalmaskodsz? Hát nem tudod, hogy a te mennyei atyádnak gondja van reád? Miért nyugtalankodsz? Jézus szeretne ebből a nyugtalanságból, ebből az aggodalmaskodásból kimozdítani és kiemelni, mert az ő kezében van minden hatalom. Isten pedig az ő igéjén keresztül, az életünk történéseink keresztül, mások bizonyság tételén keresztül is tanít bennünket, hogy egészen merjük életünket reábízni. És végül pedig az ige hirdetésemet hadd zárjam egy személyes bizonyságtétellel. Én is anya vagyok, és sokszor aggodalmaskodom a gyermekeinkért. Az anyák különösen is tudnak aggodalmaskodni gyermekeik miatt. Féltjük őket a betegségtől, mindent megteszünk ezért az egészségükért. Félünk elengedni a kezüket, szeretnénk, hogyha mindig ott lennének a szoknyánk mellett. Én is így vagyok ezzel. Ha még nem jött haza a zeneiskolából, pedig csak 2 percre lakunk az iskolától, már is rohanok érte, hol van már ennyi ideig. Aggódok folyamatosan, olyan gonosz világban élünk. Ki tudja, ki vett rá szemet, ki tudja, mi történik vele. És akkor Isten igéje helyre tesz engem, hogy ne aggodalmaskodjál. Miért aggodalmaskodsz? Egyszer a falunkba történt Hernád Vécsén, ahová elég ritkán szoktunk hazajárni. Hála Istennek, hogy a szüleim ezt jól tűrik, jól viselik, és ők mindig itt vannak. Egyszer hazamentünk, és akkor Mánuel beleesett a csatornába. És ez nagyon, nagyon, nagyon félelmetes volt, mert csak azt láttam, hogy anyukám meg Mánuel kint vannak a kerítésen kívül. Én pedig fönt álltam az udvarnak a végébe, és azt látom, hogy elengedte anyukám Mánuel kezét, és azt látom, hogy anyukám kétségbe esve, üvöltve rohan, pedig nem jött se autó, semmi, és üvölt, hogy Mánuel, Mánuel, és hát én is rohantam, mert el se tudtam képzelni, hogy mi történhetett, amikor ott egy kicsi árok van, és nem jött semmilyen autó. És miért üvölt ennyire kétségbe esetten anyukám, és miért rohan ennyire? És amikor a kapun kifordultam, akkor egy pillanatra bennem is megállt az ütő, és azt gondoltam, hogy itt vége az életnek, mert láttam, hogy egy lyuk van ott, egy csatorna tető, és a fiam beleesett. És hála legyen az Úrnak, hogy nem történt semmilyen nagy baj. Mánuel itt mosolyog nagyon, te élted ezt át, ugye? De hát a Sándor Frigyeséknek a kislánya ugyanígy 4 évesen, mert ez vagy 3 vagy 4 éves volt, már nem is tudom, vele itt Nyíregyházán történt meg, mert nekik a szülők meg Nyíregyházán laknak, és ők is a szülőknél voltak, és pont tegnap találkoztam ezen a hittam versenyen a Dórikával, akit nagy nehezen megismertem, leesett nekem, hogy az ekkora gyermekből ekkora lett, és mondom, te vagy a Dórika, aki a kutat megjárta, és mondta, hogy igen, ő a Dórika, aki a kutat megjárta, mert hogy ő meg kutba esett bele 4 évesen, itt Nyíregyházán, a szülői háznál, és 10 métert zuhant. És ahogy beleesett a Dórika, a víz kidobta, és ő elkapta a búvárcivattyúnak a csövét, és kiállt a búvárcivattyúra. És onnan kiabált, hogy segítség, segítség. És a Dórikát aztán a Frigyesre, a lelkész kollégára kötöttek egy kötelet, és akkor úgy leeresztették a Frigyest, és felhúzták nagy nehezen, és kihozta a kútból a Dórikát, az akkor 4 éves Dórikát, és semmi baja nem lett. És hogy este, amikor imádkoztak, akkor még csak meg se említette, hogy ő megjárta a kutat. És túlélte úgy, hogy semmi baja nem lett. Tehát se orvoshoz nem kellett vinni, se kórházba, sehová, nem volt rajta egy folt sem, egy ütődés sem. És valahogy én is ezt a csodát éltem át ott, hogy azt gondoltam, hogy ez egy olyan dolog, ami valahová vezet, és ha beleesik az ember, viszi magával, és Mánuel akkor egy deszka volt rátéve. Ugye az emberi felelőtlenségekből, mert hogy ki kell mondjuk, hogy felelőtlenek az ott élő emberek, a falun, ahonnan származom, abban a faluban élő emberek, a polgármestertől kezdve a sor, hiszen ezt már rég meg kellett volna oldaniuk, hogy egy csatornán nincs tető, és egyszerűen rátettek egy fadarabot, és úgy gondolták, elég az. 2 éven keresztül járt oda mindenki vízért, senki soha nem esett bele. Én csak egyszer mentem haza, az én fiam akkor persze beleesett, és Isten megőrizte őt. Valahogy arra a fadarabra állt a Mánuel, és amikor én is odaértem, hogy nyújtotta a kezét, és anyukám az egyik kezét, én a másik kezét elkaptuk, ugye félig mi is benne lógtunk a lyukba, és kihúztuk a Mánuelt, és nem volt semmi baja. És először azt gondoltam magamba, hogy ez csak Hernád Vécsén történhet meg, mert ott minden olyan kaotikus, mert ez Magyarország legszegényebb faluja, mert itt mindent ellopnak folyamatosan, és lehetne tovább sorolni. Én ide többet nem jövök, és mondhatnám még tovább. Erre, mert folytatódik a történet, kedves testvére, erre Isten rávilágított, és megerősítette bennem, hogy csak is ő tudja gyermekeinket megőrizni, hiszen 1-2 hónapra rá, itt Nyíregyháza egyik legszebb terén, Vecán Laciékkal, Edóval és Lacival együtt voltunk a téren, és beszélgettünk, kint voltak a mi gyerekeink is, meg az ő gyermekeik is, és beszélgettünk, gyönyörű a környezet, frissen öntözött a fű, megkapált minden szál virág, és minden pöpecül a helyén van. Folyamatosan gondozzák a kertészek, a város kertészei, vagy akikre rá van bízva. És amíg mi ott ülünk és beszélgetünk, egyszer csak megszólal Edo, már megint nem látom Ábelt, állandóan elfutkosd, de hát nem foghatom állandóan a kezét. Én pedig mondom neki, hogy ne aggódj, Edo, én pont látom. És csak én néztem, itt néztem az Ábert folyamatosan, mondom, ott gugol és játszik. És beszélgetünk tovább, de én folyamatosan Ábert néztem, és akkor egyszer csak azt látom, hogy valami felbillen, és a gyerek eltűnik egy lyukban. És ugyanaz az érzés, mint ami a Mánuellel volt, hogy nem a helytől függ, testvérek, hogy megőrizzük őket, hanem az Isten kegyelme őrzi őket. És hála legyen az Úrnak, hogy Ábellel sem lett semmi gond, hanem az Úr megőrizte őt is ugyanúgy, mint ahogy Mánuelt, és meggyőződésem, hogy csak tanított bennünket, engem is, Laciékat is, mindannyiunkat, és most bennünket is, hogy az élet az ő kezében van. Azt mondja az Isten igéje,
aggodalmaskodásával ki tudná közületek akár egy arasznyival is meghosszabbítani életét. Ha tehát a legcsekélyebbre sem vagytok képesek, miért aggódtok a többi miatt? És akkor hozza a liliomokat, hogy Isten hogyan öltözteti őket, a liliomokat. És egyik nap van, másik nap elszárad. Hát nem sokkal inkább titeket? Mennyivel inkább titeket, ti kicsinyhitőek? Hát ne kérdezzétek, hogy mit tegyünk, mit igyunk, miből éljünk meg. Ne nyugtalankodjatok. Bízzatok én bennem. Azt mondja Isten igéje, mindezeket, akik így élnek, a pogányok kérdezgetik. A pogányok. A hívő ember azt tudja, hogy Isten mellette van, és gondot visel róla a legnagyobb mélységben is. És amikor a mélységben van az ember, mint ahogy az én tegnap a barátom bizonyságot tett arról, Isten akkor a magaslatokra is állítja. Keressük először az ő országát és az ő igazságát, és azt mondja az ige, ha keresitek először az ő országát és az ő igazságát, ráadásul ezek is mind megadatnak nektek. Mert nem az az Isten akarata, hogy nekünk ne legyen házunk, meg ne legyen otthonunk, meg ne legyen pénzünk, meg ne legyen se ruhánk, meg se ez, meg se az. Nem. Azt akarja, hogy legyen meg mindenünk, de ne az legyen a legfontosabb. És ne az legyen az életünknek a célja és az értelme is, hogy mi azért dolgozunk, hogy ezek meglegyenek. Nem, mi azért dolgozzunk, hogy az Isten dicsőségére tudjunk élni. És ráadásul minden meg fog nekünk adatni. Milyen csodálatos dolog így bizonyságot tenni. Ezért azt mondja Pál apostol, tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Adja az Úr, hogy így legyen a mi életünkben is. Nem helytől függ, nem a körülményektől elsősorban, hogy Krisztusban élünk vagy vagyunk, hanem attól függ, hogy mi igent mondtunk-e az ő igényére, és élünk-e az ő kegyelmével, és tudjuk-e, hogy ő minden körülmények között meg tudja őrizni az övéit. Ne aggodalmaskodjunk tehát, hanem minden áldott nap bízzuk életünket és szeretteinket és egész gyülekezetünket újból és újból és újból Isten kegyelmére. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked a te igédet közöttünk. Köszönjük, hogy felhívod a mi figyelmünket arra, hogy legyen számunkra legfontosabb a te országod, és a te akaratod keresése, és te azt ígérted, hogy ráadásként minden mást is megadsz nekünk. Urunk, add, hogy így tudjunk élni hívő emberként, a te hívó szavadra igennel tudjunk mindig válaszolni, és ki tudjuk mondani, legyen meg, Uram, a te akaratod. Amen.